A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait ebben a meleg időben is, az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fönnállva a 330. dicséret első versét énekeljük, örvendezzen már e világ. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük tovább megkezdett énekünket a második, harmadik és negyedik vers eléneklésével. Zakariás szent próféta már ezt régen megmondotta. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, Lukács evangéliumának 19. részének 41-től 48-ig terjedő verseiből.
És azt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak a mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől, mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kivízni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden nap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig igyekeztek őt elveszteni. De nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megállhatunk most te előtted. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és nem hagysz a te igéd nélkül. Urunk, ha visszanézzünk arra a sok lehetőségre, amit elmulasztottunk, amivel nem éltünk, akkor különösen érezzük a te megbocsátó szeretetednek a szükségét. Itt állunk előtted a sok elszalasztott lehetőséggel, és arra kérünk, hogy most nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg szemünket, fülünket, amikor szólsz hozzánk, és hívsz bennünket, és kérsz tőlünk, add, hogy legyünk ezekre éberek és figyelmesek, add, hogy megértsük most is a te szavadat. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 5. részéből, a 8. versből hirdetem nektek. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amen. Isten igéjére készülve a 255. dicséret 4. és 7. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján Szent Lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném tolmácsolni nektek, írva található a felolvasott helyen a 19. rész 42. versében és a 44. vers második felében a következőképpen. Vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől. Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a Biblia kalauz szerinti tegnapi újszövetségi ige Jézus virágvasárnapi bevonulásáról Jeruzsálembe felemelő, ünnepélyes, lelket melengető, csodálatos történet. Ahogyan emberek ruháikat és levágott ágakat telítenek le a földre, ahogyan Jézus vonul be Szamár csikónak a hátán, felejthetetlen és csodálatos történetnek tűnik. De hogy igazán mi történt, vagy mi nem történt, azt a mai ige szakaszból láthatjuk. Ahogyan Jézus a hozsannázó sokaságtól kísérve Jeruzsálemhez közelít, és hirtelen szeme elé tárul a szent város, a templomdomb, Heródes fenséges épület együttesével, és az egész látvány pompája szinte letaglózta az odaérkezőket. Jézus lelki szemei előtt mégis az elpusztított város romjai elevenednek meg, és könnyekre fakad, hiszen Krisztus után 70-ben majd Títus seregei lerombolják és felperzselik a várost. Így olvassuk a 41. versben, ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta. És ezt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől, mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megosromolnak, és földre tipornak téged és fiaidat. Falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Mit nem ismert fel Jeruzsálem? És mit kell nekünk felismerni ahhoz, hogy békességünk legyen Isten kegyelmében? Két gondolatban szeretném ezt végigvenni. Egyrészt fel kell ismerni azt, ami a békességre szolgál, másrészt pedig fel kell ismerni a meglátogatás idejét. Fel kell ismerni azt, ami a békességre szolgál. Vaj, ha megismerted volna te is csak egy mai napon is, amíg békességedre szolgálnak. Van egy másik, szabadabb fordítás is, amit olvastam. Vaj, ha tudnád, legalább a mai napon mi szolgál békességedre, de titok az még most te előtted. Szó szerint egy olyan általános kifejezés szerepel itt, hogy a békességre valók. Tehát, hogy vaj, ha ismernéd a békességre valókat, a békességre való dolgokat. Mik lettek volna Jeruzsálem számára a békességre szolgáló dolgok? Hát először is az, hogyha fölismerték volna, hogy Jézus a Messiás, de nem úgy, ahogyan azt ők gondolják, tudnélik, nem politikai messiás. Mindenki azt hitte, hogy Jézus azért vonul be Jeruzsálembe, hogy átvegye a hatalmat, kiűzze onnan a megszálló római hadsereget Pilátussal együtt. A Jeruzsálem felé közelítő Jézus tanítványai már osztogatták egymás között a miniszteri helyeket, ezért ment oda Jézushoz Zebedeus fiainak az anyja, hogy a két fiú Jézus jobb és bal keze felől üljön majd az ő országában, mert mindenki azt gondolta, hogy itt most elérkezett a mennyek országa, leszáll a földre, Jézus átveszi a hatalmat, kiűzi a rómaiakat, és itt a happy end. Máshol azt olvassuk Lukács evangéliumában, miközben ezeket hallgatták, még egy példázatot is mondott. Mivel, hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Az őt bevonulásakor követő tömeg pedig így kiáltozott: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak, eljövendő országa. Így olvassuk Márknál. Lukácsnál így olvassuk: áldott a király, aki az Úr nevében jön. János pedig így tudósít: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Tehát mindenki egy földi királyt várt, mindenki azt várta, hogy ettől a földi királytól függ a mennyei országnak a földre történő leszállása, de mindenki arra gondolt, hogy na most, ebben a pillanatban lesz az uralom Jézus Krisztusé. De ő nem politikai vagy gazdasági mesiásként jött, hanem megváltóként, aki éppen arra készült, hogy az életét adja a választottakért, hogy keserves kínhalált halljon a Golgota keresztjén. Fel kell ismerni azt, ami a békességre szolgál. Ha felismerték volna, hogy Jézus a messiás, de nem politikai és nem gazdasági messiás, hanem a megváltó, akkor az szolgált volna békességükre. És az is, ha felismerték volna, hogy Jézus szánt szándékkal teljesítette be Zakariás proféciáját. Örülj nagyon, Sion leánya, újjongi, Jeruzsálem leánya, íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamár háton ül, nőstény szamár csikóján. Mert igaz ugyan, hogy Jézus királyként vonult be Jeruzsálembe, de micsoda királyként? Sehol a bíbor és a bársony, sehol a lóvontatta harci szekér, sehol az uralkodás jelvényei. Mert Jézus úgy jött, mint aki igaz és szabadító, hiszen ez Jézus küldetésének a lényege. Ő maga büntelen, igaz, de azért jött, hogy minket megszabadítson. Nem a politikai fennhatóság alól, hanem a bűneinktől, az ördögtől és a haláltól. Magára vette bűneinket és azok büntetését, így eleget tett Isten igazságának, és megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Személy szerint neked és nekem egyaránt. Másrészt azt is olvassuk róla, hogy alázatos és szamár háton ül, van olyan fordítás, amely szegénynek és szamár háton ülőnek fordítja ezt. Nem a királyi pompa és gazdagság, nem a gőg és a fejhéjázó hatalom volt rá a jellemző, hanem az alázat. Ugyanakkor szamár háton ül. Ez az első áldott királyra, Dávidra történő utalás, őrá volt jellemző, hogy szamár háton ülő király volt, aki még szolgáló és nem hatalmaskodó királyként uralkodott. Jézus is így szól egy helyen, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ezt a királyt és ezt a bevonulást értették félre a zsidók, és ezért nem szolgálhatott az ő békességükre mindaz, ami történt. Mert félreismerték, félreértették, nem véletlen, hogy a hozsannázó tömeg 5 nappal később már feszíts meget kiáltozott. Csalódtak benne, félreértették. Mi vajon felismerjük-e azokat a dolgokat, amelyek a békességünkre szolgálnak? Vajon a jólét az? A politikai függetlenség az? Vagy netántán a másik legyőzése, sőt letiprása? Akkor lesz majd békességünk, hogyha másokon átgázolunk? Akkor lesz majd békességünk, hogyha miénk a hatalom? Akkor lesz békességünk, hogyha minél többet össze tudunk harácsolni? Nem, akkor lesz békességünk, hogyha Istennel megbékélünk, Jézus Krisztus vére által. Mit kellett fölismerni? Fel kellett ismerni azokat a dolgokat, amelyek a békességre szolgálnak. És ezeket a dolgokat abban az időben, Jeruzsálem, nem ismerte föl. De van egy másik mondata, vagy félmondata is Jézusnak, ami egy tulajdonképpen ugyanezt mondja, de azért mégis egy kicsit másképpen. Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Tehát mit kell még felismerni? Fel kell ismernünk a meglátogatás idejét. Nem csak a békességre vezető utat, módot és körülményeket kell felismerni, hanem az alkalmas időt is. Megint idézem azt a bizonyos fordítást, amely egy kicsit szabadabb fordítás. Mivel az isteni kegyelem napjait észrevétlen hagytad tova tűnni magad felett. Ez nagyon megtetszett nekem ez a fordítás, igaz ugyan, hogy ez egy kicsit szabadabb, de mégis a lényeget mondja el, mivel az isteni kegyelem napjait észrevétlen hagytad tova tűnni magad felett. Itt az eredeti görögben nem a kronosz, a tova tűnő és elfolyó idő szerepel, hanem a kairosz, az alkalmas idő, az isteni kegyelem által kijelölt idő, a rendelt idő, amiről a prédikátor Salamon úgy beszél, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Ideje van a születésnek és a meghalásnak, a násznak és a gyásznak, a táncnak és a tánctól való tartózkodásnak, és van egy hosszú felsorolás a prédikátor könyvénekben, amelyben azt mondja a prédikátor, hogy mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a megtérésnek is. Rendelt ideje van az Istenhez való fordulásnak is. Itt az alkalmas idő, az isteni kegyelem által kijelölt idő, a rendelt idő szerepel. Így is mondhatnánk, hogy nem ismerted fel meglátogatásod elrendelt alkalmas idejét. Ez az idő akkor éppen a jeruzsálemi bevonulás ideje volt. Akkor kellett volna ezt megérteni, hogy mi is történik. Ezért mondja korábban Jézus, vagy ha megismerted volna te is, csak-e mai napon is, amik békességedre szolgálnak. Csak-e mai napon is, ezzel ismét itt is már elmondja, hogy a rendelt időt is fel kell ismerni. Csak-e mai napon is. Kedves testvérek! Mind a két dolog katasztrofális. Jó helyen lenni rossz időben, vagy jó időben lenni rossz helyen. A találkozás egyik esetben sem jön létre. Tulajdonképpen a kettő ugyanaz. Főleg, hogyha az első randiról van szó, és a két fiatal nem ugyanott várakozik ugyanabban az időben egymásra, ha elkerülik egymást. Vagy az egyik félreérti az időpontot, és igaz ugyan, hogy mind a kettő ugyanoda megy. De más időben. Hát nem lesz randi. És ki tudja, hogy létre sem jön esetleg a kapcsolat. És itt mennyivel többről van szó. A békességről, az örök életről, az üdvösségről. Jeruzsálemnek ez a pusztulásába került, hogy nem ismerte fel meglátogatásának idejét. És nekünk? Nekünk mibe kerül? Kedves testvérem, légy jó helyen és jó időben. Az Úr Jézus keresztje mellett és az üres sírnál. Abban az időben, amelyet Isten elrendelt neked. Ahogyan egy szép spirituálé kérdezi, ott voltál, mikor megfeszítették őt? Bár csak ott lennénk, bár csak jó helyen lennénk, bár csak a rendelt időben lennénk ott, hogy Isten kegyelme szétáradjon az életünkön. Amen. Az ige hirdetésére válaszként a 208. dicséret 4. versét énekeljük, szállj meg, Uram, íj ügyünkben. Urunk, jó helyen lenni, jó időben. ezt végezd el az életünkben. Hogy felismerjük, mi való a mi békességünkre, a te kereszted és feltámadásod. És hogy ezt akkor értsük meg, amikor elrendelted a mi számunkra. Olyan csodálatos, Urunk, hogy bár te jelölöd ki a rendelt időt, mégis olvassuk a te ígédben, hogy kétszer, háromszor is szólsz, vagy a piac térre, a szőlőbe dolgozni vágyó munkások várakozó helyére, még ötször is kimentél, de egyszer lezárul a kegyelmi idő, bár csak addig dönthetnénk melletted, amíg erre lehetőségünk van. Köszönjük azt a bátorítást, hogy ha valaki a te választottad, akkor előbb vagy utóbb jó helyen és jó időben lesz majd. Így kérünk, Urunk, magunkért, szeretteinkért, gyülekezetünkért, ezért az egész világért. Urunk, köszönjük a bátorítást, amely arról szól, hogy amíg a pogányok teljes számban be nem mennek, addig tart ez a mai világnak az állapota, amíg az utolsó hivatalos, akit választottál, meg nem tér. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg ezt az egész világot a te kegyelmed kiáradásával. Kérünk hazánkért, kérünk a betegekért, kérünk a gyászolókért, a kísértésekben lévőkért, kérünk azokért, akik emlékeznek szerettükre, adj vigasztalást nekik, és kérünk, Urunk, akik örömre készülnek, azoknak a szívét igazi örömmel, a te örömöddel töltsd el. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.